Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal a kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az iráni illetésségi, illetve az iráni kikötőkbe tartó hajókat is megállítják. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett és kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Megjelent az új ember július 12-i száma, a tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel, Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Verebé Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. John Baptist Basobora keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. Basobora atya füzérradványi lelki gyakorlatán 2025-ben mintegy 200 fő vett részt. Csiki Melinda és Biró Piroska Debrecenből érkeztek. Velük beszélgetünk. Műsorunk a 2025. október 27-i adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Füzérradványon beszélgetünk, ahol közösen együtt veszünk részt egy lelki gyakorlaton. Egy Ugandából származó atya, Basobora atya tartja ezt a lelki gyakorlatot. Ki, mi indított benneteket erre, hogy eljöjjetek erre a lelki gyakorlatra?
2 évvel ezelőtt Budapesten egy másik lelki gyakorlaton vettem részt, amikor találkoztam Eszterrel, aki mesélt arról, hogy ő szokott fordítani különböző lelki gyakorlatokon, amelyekre külföldről hívnak papokat, karizmatikus papokat. Akkor mesélt Basobora atyáról, és említette, hogy nem sokára Debrecenbe érkezik, és mivel én Debrecenben élek, ezért szívesen invitált a Szent László templomba. Akkor nem volt szerencsém, nem tudtam részt venni ezen a lelki gyakorlaton, és amikor nemrég észrevettem a plakátot a templomban, akkor éreztem, hogy nekem itt a helyem, el kell jönnöm.
Hát én is hasonlóan 2 évvel ezelőtt találkoztam már Basobora atyával, ugyanitt Füzéradványon. Akkor is nagyon megérintettek a gondolatai, a tanításai, és amikor ugyanígy szembe találkoztam a meghirdetett plakáttal, hogy ismét Füzéradványra érkezik, akkor nem volt kérdés, tehát hogy azonnal jelentkeztem is, és örömmel jöttem a lelki gyakorlatra.
Én is megosztom veletek, hogy én pedig 2016-ban találkoztam először Basa Bora atyával, és Eszterrel is, aki a tolmács, akit ti is említettetek, ő vele akkor ismerkedtem meg, és Eszterrel akkor készítettem egy riportot, pont a Basa Bora atya lelki gyakorlata után, amiben ő is tanúságot tett arról, hogy ő milyen lelki élményeket élt meg ott az alatt, az egynapos lelki gyakorlat alatt. Ennek a lelki gyakorlatnak tulajdonképpen, ahogy én eddig tapasztaltam, nincs úgy konkrétan témája, de szerintem nagyon sok fontos kérdést érint az atya. Eddig benneteket mi érintett meg a legjobban, de nem, hogy elsőre nem is tudtok így konkrétumot mondani, tehát hogy az egésznek a lelkülete, hangulata hogyan hat rátok?
Egy általánosabb benyomással kezdeném, amit pont, mivel két napos ez a rendezvény, tegnap este meg is osztottam a szobatársaimmal, hogy az a légkör, ami itt körülveszi az embert, az annyira felemelő, amivel máshol nem is találkozik. Hiába megyünk el egy szent misére, az emberek szinte kötelességből, szomorú arccal, vagy legalábbis közömbös arccal mondják az imáikat, mondják a megtanult liturgikus szövegeket. Itt pedig mindenkiből árad a szeretet, túlcsordul a szent lélek bennük, és akár állva, tapsolva énekelnek, és úgy dicsőítik az Urat.
Hasonlóan számomra is ez az itt lét, amit úgymond átáraszt a szent lélek az ő erejével. Mindenki így boldog, és örömmel fordulnak egymáshoz. Ezt nem lehet máshol tapasztalni, tehát hogy mindig ezek a dicsőítő zenék által, a tanítások által, a Szentlélek ereje által egy annyira felemelt közegben vagyunk két napig, amit nagyon kevés helyen tapasztal meg az ember. Basa Bora tanításai, gyógyításai, szavai pótolhatatlanok, tehát nagyon megérintettek az első nap által mondott mondatai, hogy erősödjünk meg a hitben, és adott útmutatókat, hogy hogyan tudjuk ezt megélni a saját életünkben. Ma is, ami most forog így bennem, hogy nagyon sok örökletes bűnt hordozunk magunkban, és olyan bűnöket, amelyeket az őseinktől öröklünk, és hogy hogyan tudunk ez ellen tenni, hogy a Szentlélek teljesen meg tudjon tisztítani bennünket, és teljesen át tudja járni az életünket, ezáltal mi is tudjuk ezt a szeretetet átadni az emberek felé, és megtanítson bennünket ezen az úton járni.
Bennem az fogalmazódott meg, hogy egy-egy ilyen lelki gyakorlaton, különösen karizmatikus lelki gyakorlaton, olyan, mint hogyha mindig az Úr felvinne a hegyre, és majd a hétköznapokban pedig azért alászállunk, ha nem is a pokolba, de a hétköznapok rohanásába. Nehéz szerintem is megtartani, vagy jobban figyelni az Úrra, de ugye erre vagyunk meghívva. És az első előadásra szeretnék én is reflektálni. Abban az előadásban Basa Bora atya a szeretetről beszélt, és Eszter kérdezte az előadás után, hogy ahogy ő tolmácsolt, hogy érthető volt-e minden. És mondtam neki, hogy szerintem nagyon érthető volt, és átjött az, ahogy én fogalmaztam, ami így konkrétan nem hangzott el, hogy a szeretet mindent visz. Szerintem Basa Bora atyának ez volt az első tanításának úgymond a mondani valója. És egy másik, amit még szeretnék kiemelni, és esetleg ahhoz is fűzhettek ti is gondolatokat, hogy amit mondott az atya, hogy a katolikusoknak, ahogy fogalmazott, hogy a katolikusoknak nem problémájuk van, hanem válaszuk van, és a válasz pedig Jézus Krisztus, és ahogy a keresztet felemelte a magasba, engem ez nagyon megindított, nem tudom, hogy bennetek ez váltotta ki pozitív, akár negatív milyen reakciót.
Nekem erről az ugrik be az atyától, hogy azt kérdezi, hogy az emberekben felmerül az a kérdés, hogy egy hívő ember, aki templomba jár, gyón, áldoz, mégis hogy kaphat egy olyan betegséget, amit nagyon hosszan kell hordoznia, vagy esetleg fel sem tud épülni belőle. És hogy az emberek ilyen kérdéseket tesznek fel, hogy akkor ilyenkor hol van az Isten, szerete az Isten, de nem ez a kérdés, hanem Isten a válasz erre, hogy nézzetek a keresztre, nézzétek, hogy Jézus, aki ember lett, hogy hogyan viselte a keresztjét, hogy ő nem panaszkodott, hanem egyszerűen megélte azt, amit az Atya neki szánt, és nekünk ez példaértékű, hogy így kell élnünk.
Hát most hirtelen a Jézus sebeire tudok gondolni, mert az utóbbi időben nagyon megérintettek a stigmatizált szentek. Ilyen például ugye Pió atya és Galgóci Erzsébet, aki ugye Magyarországon élt és viselte Jézusnak a sebeit, és most nemrég olvastam, hogy hát jelen pillanatban is legalább 30, hát mondhatjuk azt, hogy a szent él ezekkel a sebekkel. És hogy milyen csodálatos az, hogy néha ugye ezek a betegségek által akár Jézus kínszenvedéséből tudunk egy kis részt vállalni, és nem tudhatjuk ezek a fájdalmak, ezek a betegségek, hogy miért vannak a mi életünkben, és néha megtapasztaljuk azt, hogy valami nem úgy sikerül az életben, ahogy szeretnénk, és elbukunk, és sebeket szerzünk, de ezekből a sebekből tudunk gyógyulni, és ezek a sebek visznek közelebb Jézus Krisztushoz.
Igen, és ahogy most a legutóbbi tanításban is elhangzott, hogy a Szentlélek hogyan tud minket átjárni, de ahhoz, hogy ő átjárjon, azért a mi közreműködésünkre is szükség van. Ebből a tanúságos képből, ahogy előadta az atya, hogy a pohárban lévő földkosz hogyan tisztul meg, hogyha minél több vizet, minél több lelket öntünk bele, akkor az előbb-utóbb a mocsok, a szenny a mi lelkünkből is eltűnik, hogyha mi is bűnbánattal Jézushoz fordulunk.
Engem akár ebből a képből is, de úgy általában az ige hirdetéséből az ragad meg, hogy mindenkihez szól, de különösen a fiatalokhoz. Ez két szempontból is fontos lehet. Az egyik, hogy az egyháznak fiatalokra van szüksége. Tudjuk, hogy papokra van szüksége, de nagyon sok fiatalnak egyszerűbb a világi életet választani. Szóval őket szólítja meg, és ehhez a példához is fiatalokat hívott ki, hogy szemléltesse, bevonja őket, megmozgassa őket. Ennek az egész lelki gyakorlatnak az a picit mottója, hogy hogyan mozgat meg minket a Szentlélek, hogy hogyan mozogjunk a Jóistenben. És egyrészt ez a gondolatsor foglalkoztatott, hogy ő bevonja a fiatalokat, és nagy hangsúlyt fektet rájuk, hogy evangelizáljanak. Másrészt visszaemlékszem gyerekkoromra, hogy akkor azt hittem, hogy azzal, hogy templomba járok, hitarra járok, gyónok, áldozok, azzal én a hiszem csúcsán vagyok. Aztán, ahogy nőttem, éreztem, hogy ez nem elég, és hogy meg kell ugrani egy szintet, és azt hiszem, hogy folyamatosan ilyen szintugrásban vagyunk, de mégis gyerekkorban kell ezt az egészet elkezdeni, hogy legyen mire építeni.
Engem nagyon-nagyon megérintett, és annyira jó volt látni, hogy ilyen egyszerű eszközöket használt, poharat, a lavort, a Szentlélek erejének a bemutatására, és hogy mennyire különbözőek vagyunk, hogy mennyire engedjük, hogy átáradjon rajtunk a Szentlélek, vagy csak engedjük, és átfolyik rajtunk, és nem tartjuk, vagy nem őrizzük meg ennek az erejét. És ezt így nagyon jó volt látni, meg hogy adott útmutatást, hogyha próbáljuk tisztítani magunkat, és mégis maradott egy-két kis kavics, hogy hogyan tudunk attól a kis kavicsoktól is megszabadulni. Ugye itt utalt vissza az őseink bűnére, hogy foglalkoznunk kell vele, mert lehetnek olyan áteredő bűnök, amelyeket hordozunk, és kérnünk kell a Jóisten segítségét, és kérnünk kell szentmisét ezért a szándékért, hogy ezek a bűnök megtisztuljanak, és a generáció a családfánkat megtisztítsák teljesen. Mm-hmm.
Kicsit visszautalva még a tegnapi napnak a Szent Miséjére, ha jól emlékszem, lehet, hogy pontosan nem tudom idézni, de ugye az evangélium szólt arról, hogy mi nem szolgálhatunk két úrnak, az Istennek is és a Mammonnak is, és ott az atya egy olyan történetet mondott el, vagy olyan tanítást fogalmazott meg, hogy tulajdonképpen nekünk ugye tanúságot is kell tennünk, szolgálnunk is kell másokat, másokért imádkoznunk is kell, hogy nálatok ez a saját életetekben, a hétköznapi életetekben, amikor ugye nem a hegyen vagyunk egy-egy lelki gyakorlaton, milyen módon nyilvánul meg ez, vagy ti erre figyeltek-e?
A szolgálat kapcsán már egy ideje azt foglalkoztat, hogy hogyan tudnám szolgálni az Urat, milyen módokon. De jellemzően vannak a vallásos emberek és a nem vallásos emberek, és a nem vallásos emberekkel nem beszélünk vallásos témáról, és a vallásosakkal meg igen. És azon gondolkoztam, hogy ez nem képmutatás-e, vagy hogy ez a könnyebbik út, esetleg könnyebbik út-e. És egyszer csak a Jóisten segítségével elkezdtem beszélni róla. Nem úton, útfélen és nem kapukon becsengetve, hanem egy élethelyzetben, hogyha valaki éppen beszélt hozzám, akkor mondtam egy olyan bibliai idézetet, ami segített neki. És visszajelzést kaptam, hogy ez milyen jó volt, hogy ott szinte azonnali megoldást nyújtott. És ezen felbátorodva egyre többet és többet idéztem. Akár a Bibliából, akár csak egy történetet, ha nem is tudtam, hogy hol található a Bibliában, de magát a történetet elmondtam, hogy mi az, ami segíthet neki. És akkor már nem csak a vallásos emberekkel tudtam ilyenről beszélni, hanem akár másokkal is. A másik dolog, hogy hogyan szolgálhatunk másokért, én még nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy közbenjáró ima, illetve imádkoztam már másokért, csak nem tudtam, hogy ennek van egy ilyen neve. És megismerkedtem a hagyományos rózsafűzér mellett a Szent Rita rózsafűzérrel, amit ajándékba kaptam, és azóta szorgalmasan mondom, akár magamért, akár másokért. Erre egy elég szomorú élethelyzet vezetett rá, ami a környezetemben történt, és ami ajándéka még ennek a lelki gyakorlatnak, hogy az utastársammal, és most már azóta barátommal megismerkedve kaptam ajándékba egy Medjugorje és rózsafűzért, és meg is tanította már aznap este, hogy hogyan kell imádkozni, úgyhogy még egy eszközzel bővült a repertoára, hogy akár saját magamért, akár másokért tudok imádkozni. Még nem tartok olyan szinten, hogy az ellenségeimért is tudjak imádkozni, de bízom benne, hogy azért ide is el fogok jutni.
Hát a szolgálat a tegnap nagyon megérintett, és így visszagondoltam az eddigi életemre, hogy ezek a lelki gyakorlatok mennyire fontosak, és mennyit tanítanak, és kicsi lépésekkel, de elindultam ezen az úton, és megtanultam másokra is gondolni, a családtagjaimra, a körülöttem élőkre, a munkatársakra, és úgy végig tekintettem, hogy kinek az, akinek próbálok szolgálni, és hát így ilyen kicsi léptekben, akár egy könyv ajándékozásával, vagy egy mosolygós bögre ajándékozásával, amelyen egy ige áll, ilyen apróságok ajándékozásával próbáltam ezt a szolgálatot úgymond elindítani. De jó volt visszatekinteni, hogy a múlt héten sikerült két kollégámmal is beszélni a Jóistenről, akik ugye nem vallásosak, és hát ugye ez volt az első ilyen örvendetes pont számomra, hogy mertem beszélni a Jóistenről olyanokkal is, akik közel vannak számomra fontosak, de mégis úgy szeretném, hogy a Jóisten őket is megérintse. És így erőt kaptam Basa Bora atya által is, hogy ezen az úton igen tovább kell haladnom, és szolgálnom kell a Jóistent, és valamilyen úton, akár egy könyv ajándékozásával, hát ha akár többeket a Jóistenhez tudok vezetni. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezeknek a lelki gyakorlatoknak, mert megerősítenek ezen az úton, és eszközt adnak úgymond a kezünkbe, és egyre több sugallat van a Szentlélek által is, hogy hogyan tudok hozzájuk szólni, hogyan tudom őket akár a Jóistenhez vezetni egy mondat által. Úgyhogy köszönöm, Jézus! Ezek a lelki gyakorlatok, és hogy úgy próbálok a Jóistennel minél szorosabb kapcsolatot, és kérem a szentek segítségét is, úgyhogy egy kicsit hát ilyen önző módon is kérek segítséget ezen az úton való megerősítésért, és úgymond beosztottam a szenteket egy hétre. Ez azt jelenti, hogy hétfőn Szent Mihály Arkangyal segítségét kérem, kedden Szent Antalhoz imádkozom, szerdán Szent Józsefhez, csütörtökön Szent Ritához, pénteken Pió atyához, szombaton a Szűzanyának a segítségét kérem, és hát vasárnap második János Pál pápát, akit azért szeretek olyan nagyon, mert egy napon születtünk, és nagyon különleges ő számomra. És egy kicsit önzőnek is éreztem magam, így vagy lehet, hogy ez a ilyen rossz sugallat, hogy azért így ezt illik, vagy szabad ezt tennem, hogy így beosztom úgymond a szenteket, és kérem a segítségét, és egy szentségimádás után megerősített a Jóisten abban, hogy igen, forduljak hozzájuk, és úgymond ostromoljam a mennyet, mert a szentségimádás után kijöttem, és a Szent László plébánián bementem az irodába, és mondták, hogy megjelent egy új könyv, mert szoktam ott könyveket vásárolni, Színai Szent Katalintól, és az a címe, hogy ostromold a mennyet. Úgyhogy megerősödtem, hogy jól van, Istenem, köszönöm a segítséget, úgyhogy továbbra is ostromolom a mennyet, és kérem az ő közbenjárásukat, hogy segítsenek ezen az úton.
A lelki gyakorlatnak a hangulatához, lelkiségéhez hozzá tartozik a dicsőítő zene, az éneklés. És szerintem ez is nagyon segít megnyitni a szívünket, és a lelkünket, és átadni az életünket Jézusnak, hogy a ti életetekben az éneknek, a dicsőítésnek, a zenének, karizmatikus zenéknek milyen szerepe, jelentősége van.
A gimnáziumi éveimet a Svetics Katolikus Leány Gimnáziumban töltöttem, és ott nagy hangsúlyt kaptak a gitáros énekek, a tézi énekek. Volt egy kis sárga könyvünk, és boldogan énekeltünk. Aztán telt múlt az idő, és nem feltétlenül jutottam el gitáros szentmisékre, de nagyon hiányzott. Minden vezetés közben, amikor 10 percnél hosszabb útra mentem, folyamatosan ezt énekeltem. Már van két gyermekem, és ők is azonnal bekapcsolódnak, hogyha egy autós útra megyünk. De a zene az mindig közel állt hozzám. Így aztán egyszer meghallottam egy kórust énekelni a templomban, és akkor azt éreztem, hogy ez olyan, mintha az ember duplán vagy triplán imádkozna, úgyhogy nekem is ezt így kellene, és azt mondja a Jóisten, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott köztetek vagyok, hát itt mennyire van közöttünk, hogyha így énekelünk, és azonnal kiszúrtam valakit, akit onnan ismerek, egy gimnáziumi osztálytársamat, felvettem még aznap vele a kapcsolatot, hogy hogyan tudnék csatlakozni a társasághoz. Ő ajánlotta, hogy menjek el a Dalárda egyik próbájára, ami a Szent Anna Székes Egyház családi kórusa, és most már el tudom mondani, hogy már egy éve a tagja vagyok, és minden pénteken dicsőítjük az Urat az énekek által. Úgyhogy amikor idejöttem erre a lelki gyakorlatra, és hallottam ezeket az éneket, nagy részét már ismerem, és azt, hogy nem csak annyian ahányan a Dalárda tagjai, nem csak annyian énekeljük, hanem sokkal-sokkal többen, és ilyen lelkesen, akár állva a kezünket felemelve, nagyon sokat ad. Nagyon sokat ad nekünk.
A dicsőítő dalokkal én először Kolozsváron találkoztam. Egyetemista koromban a kolozsvári egyetemi lelkészséghez jártam, és hát nagy szerencsém volt, akkor Pintér Béla és Csiszér Laci eljöttek egy ilyen hétvégi dicsőítő alkalomra, úgymond lelki gyakorlatra. És hát azóta annyira szívembe égtek ezek a dalok. Nagyon-nagyon szeretem Csiszér László és Pintér Béla dalait a mai napig. Az autómban csak ilyen CD-k vannak, úgyhogy aki velem utazik, az hát vagy a Mária Rádiót, vagy Pintér Béla és Csiszér László dalait hallgatja, hogyha otthon ugye sokat vezetek, és néha szoktam utasokat is fölvenni, akkor ha beülnek hozzám, és épp a Mária Rádió megy, gondolkodom azon, hogy így ismeretlenként vajon mit gondolhatnak rólam, de mondom, hogy hát ha velem utazol, akkor neked is hallgatnod kell a Mária Rádiót, és hallgatni úgymond akár a dicsőítő dalokat, akár a tanításokat, és így örülök, hogy hát ha őket is megszólítja ezáltal a jó Isten ezeken a dalokon keresztül. De amikor szomorú vagyok, vagy akár otthon van egy kis időm, akkor mindig igyekszem ezekből a dalokból elővenni, és hát nagyon szeretem Csiszér Lászlónak a Meghívtál, hogy vízre lépjek című dalát, amely sokat ad számomra.
Nagyon szépen köszönöm nektek ezeket a gondolatokat, és reméljük, hogy a kedves hallgatók lelki fejlődéséhez is hozzájárulunk ezzel a beszélgetéssel, és így tudjuk közvetíteni, ezáltal is tudjuk közvetíteni Jézus Krisztus szeretetét.
Műsorunkban Basobora atya füzéradványi lelki gyakorlatáról a debreceni Csiki Melindával és Biro Piroskával beszélgettünk. Műsorunk a 2025. október 27-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 20. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel.
14. fejezet. Húsvéti nyúlék új kutyája. Mikor Vazul elment hazúrról, surranó olyan hévvel kezdett dolgozni, mintha három macska hajtotta volna. Így történt, hogy mire dél elmúlt, az alagúttal elért odáig, ahová rendes munkával csak este 6 órára jutott volna el. Itt a nagy pillanat, gondolta szívszorongva, és csákányozni kezdte az alagút mennyezetét. Közben már maga elé képzelte a pincét, amelybe ki fogjuk adni. Haj, bizonyára találok ott néhány pókhálós palackot is, telve finom borral. Szavamra rám fér egy kis üdítőital. A csákány kőbe ütközött. Nehezen ment most a munka, de surranó összeszedte minden erejét, s egy-kettőre áttörte magát a feje felett húzódó kőrétegen. A sötét üregbe világosság szűrődött, ám legnagyobb rémületére hangokat is hallott.
Valami zarándok, mondta egy szelit hangocska. Vajon miért nem az ajtó jött be?
Surranó összeszorította a száját, s a csákányt harciasan feje felett forgatva kimászott a lyukból. A lyuk körül a 9 nyúlgyerek ült. Surranó elhűlve kérdezte, hol vagyok?
A mi konyhánkban, felelte Ugorka udvariasan. Ha nem te jól elintézted, feltörted a szép fehér kőpadlót. Szerencse, hogy mami nincs itthon.
Botfülű, aki az üreg szélén gugolt, csendet intett.
Pszt, valaki még jön ott alul.
A hirtelen beállt síri csendben hallani lehetett Hercsula macska hangját.
Vazul! Világosságot látok az alagút végén! Mit jelentsen ez?
Hercsula macska jön odalent, makogott szörfülű.
Surranó elsápadt.
Bújtassatok el! Rebegte. Feltépte az ajtót, s egy szökkenéssel a hálószobában termett. Tappancs gyorsan felfordította a konyhaasztalt, és lapjával az üreg fölé tolta. Az asztal csapóajtó módjára elzárta a nyílást. Most mind a kilencen rátelepettek, mint valami tutajra. Hercsula macska alulról döngetni kezdte az asztallapját. Húzzátok félre! Nyávogta dühösen. Vagy én fordítom félre veletek együtt, hogy csak úgy nyekkentek! A kisebbek aggodalmaskodva pislogtak, de Fülezeng megnyugtatta őket. Sose féljetek, úgysem tud bennünket felemelni. Lent haragos fújás, morgás, köpködés. Hozzátok ide a káposztaköveket meg a rézmozsarat, suttogta csupaláb. Falánka hozzáfűzte. És a te kiránduló bakancsodat, az jó sokat nyom. Rágrág is megszólalt. Együnk meg valamennyien egy-egy karé lekváros kenyeret, azzal is nehezebbek leszünk. Lentről felhallatszott Hercsula macska hangja.
Vazul, hozd a feszítővasakat, meg egy jó erős csákányt is.
Rövid idő múlva a feszítővasak csörömpölésével együtt ismét hallani lehetett a hangját.
No, Vazul, most nyomd, most. Hurruk! Húrruk! Pű! Nyomd meg!
Az asztal veszedelmesen megingott. Mázolka le is lépett róla, a tűzhelyhez ment, és leemelte a mosogató vízzel teli fazekat. Oda cipelte a lapjára fordított asztalhoz, rátérdelt a közepére, s egy repedésen keresztül csorgatni kezdte Hercsula macska feje búbjára a gőzölgő forró vizet. Elhajított szerszámok csörrentek, futólábak dobbantak egyre távolabbról, azután csend lett. A nyúlgyerekek boldogan betódultak a szobába, és kiabálni kezdtek.
Surranó, hol vagy?
Surranó hangja folytottan jött a szekrény tetején lévő kalapdobozból.
Nem mondom meg, hogy azután odaadjatok Hercsula macskának. Ilyet képzelsz rólunk?
Kérdezte Ugorka megbántva.
Különben is haragszunk Hercsula macskára. Egyszer voltunk náluk látogatóban, és most mindenki előtt úgy fest le bennünket, mintha mi aféle vásott kölykök lennénk.
A kalapdoboz fedele lebillent, és Surranó mászott ki belőle.
Hú, majdnem megfulladtam,
cincogta panaszosan, és ruhájáról valami fehér port vert le.
Abban a dobozban tartja mami a benaftalinozott téli fejkötőit, magyarázta Mázolka. Egyébként jó lenne, ha most még elbújnál valahova. Hercsula macska esetleg visszajön. Legjobb lenne az üres kutyahol, mert oda a gyáva kandúr úgysem mer bekukkantani.
Kivonultak az udvarra, és Surranó megfogadva Mázolka tanácsát, sietve elbújt az öreg kutyaholban, amely már évek óta üresen állott. Tappancs egy óriási sonkacsontot helyezett az ól elé. Mázolka pedig táblát akasztott rá ezzel a felírással.
Harapós kutya!
Szörgesd néha azt a vastag láncot!
Tanácsolta csupaláb. Kisvártatva nyikordult a kertajtó. Hercsula macska lépett be rajta, bal füle mellől hiányzott egy csomó szőr.
Na ti híresek, szólt komoran, hol rejtegetitek a zarándokot? Ide vele had eszem meg szőröstül, bőröstül.
Mikor a kutyaolban kuporgó Surranó ezt meghallotta, félelmében annyira remegett, hogy a lánc, melynek egyik végét a kezében tartotta, csörgött és zörgött, akár a kocsi kerék. Hercsula macska meghökkent.
Mi az? Kutyátok is van? Azelőtt nem tartottatok?
Most kell a föld alatti folyosó miatt, magyarázta szörfülű. Azon át minden jöttment belopózhatna a házunkba.
És nagy az a kutya?
Ó, mit is mondjak, szóval akkora, mint egy...
No, én már megyek is, mondta Hercsula macska. Otthon várnak az ebéddel.
Izgatottan kisietett a kertből. Alig tűnt el széles, fekete feje a fák között, Surranó kimászott az ólból, és meghatottan mondta.
Nem is tudom, hogyan köszönjem meg nektek, amit értem tettetek. De most már én is megyek, mert nem szeretném, ha a mamátok itt találna. Mi is köszönjük neked a föld alatti folyosót, kiáltott Tappancs. Nagyszerűen lehet majd bujócskát játszani benne. És még ki sem kapunk érte, hiszen nem mi ástuk. Hosszas búcsúzkodás után Surranó kilépett a keskeny erdei útra, és csukjáját mélyen szemébe húzva nekivágott az ismeretlen szigetnek. A föld süppedős volt a tavaszi esőktől. Mindenfelé csigák mászkáltak. Vékony kis kőrisfák között hatalmas tölgy magasodott. Széles törzsén ajtó, ablak. A nyitott ajtó küszöbén Lompos Lajos üldögélt Osonival. Mikor meglátták a bátortalanul közelgő Surranót, rákiáltottak.
Hé, zarándok, tudsz-e kártyázni?
Hogy ne tudnék, felelte Surranó. Barátaimmal a keresztes pókokkal gyakran kártyáztunk a sekrestjében a nagy szekrény alatt. Régi könyvekből kirágtam a cifra kezdőbetüket, az volt a kártyánk.
Gyere harmadiknak,
hívta Lompos Lajos, és leengedett egy faágakból összetákolt létrát. Surranó nem mondatta kétszer, felmászott a mókusoduba. Lompos már osztotta is neki a halpikkelyre festett kártyalapokat. Egyfolytában játszottak, míg a fali óra kakukja éjfélt nem kiáltott. Akkor Osani letette a kártyát, és menni készült.
Én is megyek, mondta Surranó illemtudóan, bár igazán nem volt hová mennie. Sose menjél, makogta Lompos Lajos. Aludj itt nálam, holnap már korán reggel kártyázhatunk.
Surranó örömmel fogadta ezt az indítványt, elhelyezkedett a puha mohágyban, és sóhajtva gondolt arra, amiről kártyázás közben sikerült megfeledkeznie. Valamiképpen mégiscsak be kell jutnia a Hercsula házba. Elolvás előtt irigyen látta, hogy a mókus külön széket húzott az ágya mellé, s arra fektette bozontos farkát. Másnap reggel Lompos Lajos tejért ment. Surranó egyedül üldögélt az odúban, és a polcon sorakozó szép virágmintás magcsészéket nézegette. Egyszerre valami furcsa, percegő zajra lett figyelmes, ami egyre erősödött, aztán suhogássá vált. Az ablakhoz ment, és kikukucskált a függöny mögül. Ugyancsak megijedt, mikor egy borzas boszorkány pillantott meg, aki a fa körül sepregetett.
Ez hát a tolvaj Fáni!
Nem is olyan csúnya, mint gondolta. És milyen szorgalmas! Felsepritán az egész szigetet. Csak ugyan Fáni gondosan alásepert minden kis bokornak. Az arra mászó Csiga Csabáni nem is állta meg szó nélkül.
Mi csak Fáni, beházias lettél egyszerre, vagy talán keresel valamit?
Egy kis termetű zarándokot, válaszolta Fáni harciasan.
Leggonoszabb ellenségem, mert el akarja lopni jogos tulajdonomat, a jövőbe mutató tükröcskét. De én halálra keresem.
Surranó elhülve húzódott beljebb az odúba. Fáni még egy darabig ott sepregetett a töltyfa körül, azután elment másfelé. Mikor Lompos megjött a tejjel, megreggeliztek és leültek kártyázni. Surranó szórakozottan játszott, és gyakran veszített is, szerencsére csak tavalyi madárcseresznyemagban játszottak, mert egyre Fáni járt az eszében.
Micsoda arcátlan teremtés! Jogos tulajdonának nevezi vasorrubába tükrét!
Ám bár az is meggondolandó, hogy jövőbe látó tükörnek nevezte. Ha a tükör csak ugyaneféle varázsholmi lenne, sokat érne. Nagyon sokat. Vasorrubába erről nem tett említést. Lehetséges, hogy nem mindenben mondott igazat. Alkonyatkor Lompos összeseperte a kártyát, és Surranóhoz fordult.
Engem ma estére meghívtak egy baráti házhoz. Gyere el te is!
Surranó szívesen beleegyezett, mert mióta tudta, hogy halára keresik, nem szívesen maradt otthon egyedül.
Ott is kártyázunk majd? Kérdezte a mókust. Azt hiszem, inkább társas játékokat játszunk. Akkor elviszem a varázskönyvecskémet is. Vannak benne mókás varázslatok, amiken sokat lehet nevetni. Nagyszerű,
ujjongott Lompos Lajos. Meglásd, milyen jól mulatunk!
Vidáman beszélgetve haladtak át az erdőn, a sziget északi csúcsa felé.
Hova is megyünk voltak éppen?
Érdeklődött Surranó. Lompos előre mutatott.
Látod ott azt a házat, amelynek ablakában lámpa ég? Oda vagyok hivatalos.
Nagyon barátságos, kedves népek lakják.
Téged is szívesen fogadnak majd.
Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 20. részét olvasta fel nektek, Gubás Gabi színművész. Jó éjszakát, szép álmokat!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A Szent Áldozáshoz jutottunk el az előző előadásokban, elmélkedésünkben. A Tarjányi professzor úr által írt könyvben, a Mise Kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a Szent Áldozás lelkületi tényét, lényegét. És most nézzünk meg a történetével kapcsolatban is egy-két részkérdést, természetesen nem a teljesség igényével. Megjegyzi a professzor úr, hogy az első szentmise Jézus utolsó vacsorája apostolaival. Mint ahogyan a neve is mutatja, egy vacsora keretében zajlott le. Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatya az első apológiájában, 150 körül, ezt írja. Miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzá csatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távollevőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolitust, aki 220 körül halt meg, aki így írja le az áldoztatási tradíciót. A püspök megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek adjon belőle e szavakkal. Íme az égi kenyér, Jézus Krisztusnak teste. Az, aki azt kapja, ezt feleli. Amen. Eddig a Hippolitus idézet. Az azonban már bizonyos, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, hogy ettől kezdve, tehát a harmadik század elejétől lassan háttérbe szorul a közös étkezési jelleg, a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni, vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretet lakomának hívunk, és magát, a szentmisét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete a beavató szentségekre, a kerességbírmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. 1. Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán jegyzi meg a professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás gyakorlata. A nép, Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szentáldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért. Talán annyit még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha előtte és minden egyes szentáldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szentáldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez, az egyházhite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében. Ez az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szentáldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére. De nem nagyon mert szentáldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen szent Isten befogadására. A IV. Lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szentáldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve, templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva és kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között. És meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánat készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat. A római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül, egyénieskedve akarunk szentáldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.